Nagyon köszönöm ezt a kedves bemutatót, én egy nagy felelősséget húrt ezzel rám a főtitkár helyettes asszony. Én gondolom, hogy közül már átkapcsolásra került az előadásomnak a címe, ugye vannak a reflexív robotoknak, vagy az egyensúlyzástól a forgalmi dugókig. Nagy öröm számomra, hogy ebben a teremben tarthatom meg önöknek ezt az előadást. Ennek az elejére tettem egy kis tartalomjegyzéket, hogy körülbelül miről is fogok beszélni a következő 45 percben. És ennek az elejére tettem ezt, hogy gépészmérnök, utána lesz egy pár szó a rezgésekről, a rezgést annak az alapfogalmairól, és egy különleges rezgésről, az instabil rezgésekről, néhány gyakorlati példán keresztül, azt hiszem, mindenkinek az orra előtt ott volt, és látta már ezt. Utána beszélnénk arról, hogy mi az időkésedésnek a szerepe különböző alkalmazások esetén, és miért látnak ki ezek nagyon sokszor rezgéseket, és így fogunk több példán keresztül eljutni végül is a forgalmi dugóknak a megértéséig. És akkor mondhatnák valóban azt, hogy miközben mindennek egy gépészmérnöknek mindehez, mondjuk persze a robotok estébe talán értik, hogy egy gépészmérnök miért foglalkozik robotokkal, de a többi esetekben azért ez is meg nem triviális, főleg a forgalmi dugók esetén. Ennek az oka tulajdonképpen az, hogy a műegyetemen vagy műszaki egyetemen, ugye ezt úgy szoktuk mondani, hogy van egy lényeges különbség a két legrégibb mérnök típus között, ugye az egyik az építőmérnök, a másik pedig a gépészmérnök. Azt mondjuk, hogy ha az építőmérnök csinál valamit rosszul, akkor az mozog. Tehát az építőmérnöknek statikus álló dolgokat kell tervezni, mint az épületek és a hidak, viszont ha egy gépészmérnök csinál valamit rosszul, akkor az nem mozog. Tehát nekünk kifejezetten olyan dolgokkal kell foglalkoznunk, amiben időben változóak és mozognak, van egyfajta dinamikájuk, és ennek is ugye a legkiélezettebb formája a rezgés, amikor nagyon gyorsan mozog és nagyon nagy frekvenciával változik. Sajnos hazánkban az időben való gondolkodásnak és az időbeli gondolkodásnak nincsenek megfelelő hagyományai. Az újságokban, a tévében, híradókban, politikusok vitáiban, a nyilvánosság előtt ritkán fordul elő az, hogy diagramokat, időbeli diagramokat mutatunk, pedig valójában ezekkel kellene vitatkozni. Nagyon sokszor előfordul, hogy odaadják egy számot, és úgy vaggassák egymás fejéhez a vitatkozó partnerek, hogy 394.512, és most mindegy, hogy ez most a bűnösetek száma, vagy az új munkahelyek száma, vagy tudom, milyen más statisztikai adat. Rendszerint így abszolút értékben ezekről a számokról fogalmunk sincs, hogy ezek most mekkorák, nagyok-e vagy kicsik. Nagyon sokszor ugye a tévébemondók maguk is, vagy politikusok is simán tévednek több nagyságrendet, akár három nagyságrendet is, tipikus példa, hogy a milliót meg a milliárdot összekeverik. Tehát annyira nincs érzékünk ezekhez a számokhoz abszolút értékben, és annyira értelmetlenek bizonyos vagyok ezek a viták. A dolog már sokkal többet mond akkor, hogyha ezt az egyetlen számot is akár megpróbálják felvinni egy diagramból, az egyik tengelyen az idő van, és azt mondjuk, hogy na hát ez az érték, ez ma van. Még mindig a függőleges tengelyen nem világos számunkra, hogy mekkora ez a szám, mértékegységet sem tudjuk pontosan, tehát nagyon sokszor ez bizonytalan előttünk. Ha viszont azt is tudjuk, és ez tudom a legfontosabb, hogy a változás milyen, akkor már nagyon fontos információhoz jutottunk. Önmagában tehát nem az érdekel minket, hogy most az idén mennyi baleset történt, hanem az, hogy az előző évhez képest ez most több vagy kevesebb. Vagy ha az infláció az most beszél éppen csökken, tehát hogy kisebb, mint amennyi tavaly ilyenkor volt. Ezek a változások azok, amik igazán érdekesek számunkra. Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy ezek olyan tehetetlen dolgok, hogy nem lehet egyik napról a másikra, ez csak úgy rip-rops megváltoztatni. Azt is tisztán kell látnunk azonban, hogy az, hogy ennek a változásnak az iránya most milyen, az nem mindig az adott pillanati döntéseinktől és elhatározásainktól függ, hanem egy régebbi döntésünknek a következménye. Itt azt írtam, hogy mondjuk tegnap előtt döntöttünk-e valamit, aminek a hatására ez jobb lett, de ugye országos méretekben ez gyakran hónapokat, vagy éveket, vagy több évet vesz igénybe. Az, hogy mondtam én három évvel, vagy mondtam hány évvel ezelőtt vezették be, hogy nagyon szigorúan büntetik az ittas vezetést, ennek nagyon lassan fejtődött ki a hatása, és nagyon sokáig tartott el, míg aztán rohamosan elkezdett csökkenni a balesetnek a száma, de most lehetne hasonló dolgokat mondani más területekről, és most akár az említett infláció, vagy munkanélküliség, vagy egyéb értékekkel kapcsolatban, és azt mondom, a pillanatnyi döntéseknek a következménye ez, tehát van egy ilyen múltbeli hatás a rendszerben. Na hát ezt próbáljuk meg már most végigkövetni az előadásban, hogy hogy is van ez pontosan, és miért van az, hogy ez a múltbeli hatás nagyon sokszor ilyen rezgésekhez, rángatódásokhoz vezet a dolgokban. Gondoljunk csak a tőzsdékre, hogy a tőzsdéken amikor kijön egy-egy ilyen statisztikai adat, hogy na, mennyi volt a kiskereskedelmi árindex, nem tudom, csak az elmúlt időszakban, akkor a tőzsde elkezdett mozogni az ára. Pedig hát nem az abban a pillanatban érvényes értékeket tudják, hanem ez egy statisztika, amit az elmúlt fél évből, vagy három hónapból, vagy elmúlt egy évből állítanak elő. Hát nézzük meg akkor ezeket a rezgéseket, ugye ennek a legegyszerűbb formáját látjuk itt, egy tömeget egy rugó fog meg, és hát ilyen szép állandó amplitúdát rezeg jobbra-balra, itt a rugó erőt látjuk mellette jobb oldalt az elmozdulás függvényében, azt mondjuk, hogy ezek a rezgések harmonikusak, a harmonikusnak ilyen tiszta színuszos, koszinuszos függvények írják le őket, akkor, hogyha ezek lineáris rugó karakterisztikát, tehát hogyha kétszer annyira kihúzva a rugót, kétszer akkor a elmozdulás következik. Itt a jobb alsóban egy harmadik diagramot is feltüntettem, mivel nehéz ezt az elmozdulást, így állna ezt az időbeli változást az embernek elképzelnie ezen a diagramon, ezért keresünk olyan értékeket, amik időben állandóak és jellemzik ezt. Ez az előadás során is sokszor fogom használni az amplitúdó fogalmát, mert ezt az értéket értem, ezt a legnagyobb kitérését a rezgésnek jobbra vagy balra, illetve a másik az a frekvencia, amit a vízszintes tengelyen tüntettem fel, ami azt jelzi, hogy egy másodperc alatt hány ilyen lengés játszódik le. Ez a frekvencia például tud változni akkor, hogyha meredebb rugót használunk, és akkor gyorsabb lesz ez a rezgés, akkor ez a frekvencia ott fölment, és mondjuk kétszer akkora lett, aztán lesz olyan, amikor meg még gyorsabban rezeg, és akkor meg még nagyobb lesz a frekvencia. Ez az, amit így a hifi tornyokon meg egyébként is lehet gyakran látni, ez a Fourier transformáció eredményeként keletkező diagram. Na hát ezek a legegyszerűbb rezgések, amiket az egyszál tömeggel meg rugóval el lehet képzelni. Amikor ezekre gondolunk, a mérnökök, fizikusok is, mert fázis síkon szeretnek inkább gondolkodni. Ahelyett, hogy ezt a két idődiagramot nézik, amit az egyik az elmozdulás az időfüggvényében, ez ugyanaz, amit az előbb láttunk, itt oldalt egy kirajzoltam a sebességét ennek a tömegnek. Ugye itt az a furcsaság, amit nagyon könnyű látni, hogy amikor a szélső helyzetben van, tehát a legnagyobb a kitérése, itt van az amplitúdóval megegyező kitérése rendszernek, akkor megáll egy pillanatra, tehát amikor nulla lesz a sebessége, és amikor pedig éppen nulla az elmozdulás, tehát éppen középen van, abban a pillanatban lesz a legnagyobb a rendszer, és akkor lesz a legnagyobb a sebesség. Ennek. Vagyis az itt lévő harmonikus függvénynek, ennek a szép színusz függvénynek, meg ennek a másik színusz függvénynek egy kicsit el van a csúsztatva egymástól, úgy szoktuk mondani, hogy 90 fokkal vannak éppen, hogyha egy lengést 360 foknak veszünk, 90 fokkal el vannak csúszva egymástól. Most ezeket összevetítjük erre a fázis síkra, most már nem látjuk az időt, csak az elmozdulást látjuk meg a sebességet egymás függvényében, akkor egy ilyen szép körpályát kapunk, különben ezen szaladgál körbe egy pont, és ennek a vetületeiből lehet kiolvasni az elmozdulást is, meg a sebességet is. Úgyhogy mérnökök és fizikusok inkább ezen a fázis síkon szeretnek gondolkodni, és amikor rezgést látnak maguk előtt, akkor ezt a kört, erre a körre gondolnak, és egy azon szaladgáló pontot képzelnek el maguknak. Általánosabb esetben lehet egy ellipszis is, nem kell feltétlenül egy kör legyen. Na de valóságban bonyolultabb rezgéseink is vannak, ahogy az autóknak is vannak lengés csillapítói. Itt is el lehet képzelni, ugye, hogy van egy ilyen lengés csillapító mellé, egy olajos lengés csillapító mellé kapcsolva a rugónak, aminek hatására a lengések lecsillapodnak, és végül is eljut ebbe az egyensúlyi helyzetbe a rendszer. Akár a sebességet nézzük, akár az elmozdulást, ilyen exponenciálisan lecsengő függvényeket kapunk. Ha ezeket összevetítjük, akkor a fázis síkon egy ilyen spirálvonal mentén közelítjük meg aszimptotikusan végül is az egyensúlyi helyzetet. Ezek mindig stabilak lesznek. Előfordul azonban, hogy ez negatív csillapítás is, vagy úgy mondjuk, hogy öngerjesztés, amilyenek ezt így szok nevezni, hogy öngerjesztett rezgések, amikor egyre erősödő rezgéseket kapunk, exponenciálisan növekszik a rezgés amplitúdó, és ilyenkor egy kifelé tekeredő spirális mentén mozgunk ezen bizonyos fázis síkon az elmozdulás és a sebességnek a síkján. Ilyeneket is látunk a valóságban, és azt hiszem a következő videófelvétel egy ilyet fogunk látni. Figyeljük a kormánykerekét az autóvezetőnek, ugye ez embergép rendszer, elkezd kapkodni jobbra-balra, egyre nagyobb amplitúdóval tekeri jobbra-balra. A végén persze nem fog a végtelenség nőni ez a jelezgés így jobbra-balra, hanem hát fölborulnak és fejre állnak. Tehát mindig lesz valami korlátja azért ezeknek a egyre növekvő rezgéseknek. Egyébként, hogyha játszunk ott odahaza az ingaórával, akkor is ugyanezeket a dolgokat megfigyelhetjük rajta. Ha az ingaórát egy kicsit kitérítjük itt a piros tartományban, szépen meg fog állni, és itt ebbe a stabil egyensúlyi helyzetbe beáll. Hogyha egy nagyobb mértékben térítjük ki, ahogy a következő animáción fogjuk látni, itt a zöld tartományban, akkor viszont már egyre erősödő rezgéseket fogunk kapni, és be fog állni erre a arra az üzemmódjára, ami neki kell, ő neki periodikusan kell engednie, tehát arra a bizonyos ellipszis vagy körpályára, ami a fázissequence jellemzi. Ha meg még ennél is jobban térítjük ki az ingát, mint itt ebbe a kék tartományban látjuk, akkor meg megint csillapodás lesz, de csak addig fog lecsillapodni, ameddig ez a periodikus mozgás kialakul. Úgyhogy ilyen szokták mondani ezt a beugratós kérdést, hogy na és akkor hány periodikus mozgása van ennek az ingaórának? A válasz az, hogy ennek bizony kettő van, ez a fehér, amit itt látunk, most már nem fehér, a kék és a zöld határán, ez a stabil, de lesz itt egy másik is, a piros és a zöld határán, ami viszont instabil, ott nem tud megmaradni, vagy befelé megy, vagy kifelé megy. Na hát ez az az instabil rezgés fogalom, amit nem olyan triviális megérteni, de ezen az animáción talán jobban lehet követni, itt egy szalma kalapon látjuk, ez a golyó itt fönt gurul, ez egy ilyen instabil rezgés, hogyha ezt egy picit megfújjuk úgy, hogy befelé fújjuk meg, akkor ez be fog gurulni a kalap közepére, és ott stabil lesz, és ez olyan, mint itt a fázis síkon látnánk egy ilyet, ahol szépen lenyugszik. De előfordulhat az is, hogy jár körülbe szépen itt ennek a kráternek a szélén, és valaki úgy fúj rá, hogy éppen egy picit kifelé fog sodródni, és hogyha kifelé sodródik, akkor szépen lesz az a kalapon, és beáll erre a periodikus pályára, a kalapnak a karimájába, és ott fog ezentúl stabilan körbejárni. Tehát ez egy olyan rendszer, aminek itt van egy stabil egyensúlyi helyzete is, meg egy stabil rezgése is, és most kettőt itt fölül a karima peremén egy ilyen instabil rezgés választja el egymástól. Na most ilyeneket, ilyenek ott vannak az orrunk előtt, ezek azok a kedvenc játékok, ugye ezt is a hallgatóimtól kaptam, ezek a kis harkály, ugye amit az ember, ha picit üt meg, akkor ez lecsillapodik, tehát itt stabilan áll, ha erősen megütöm, akkor viszont berezeg, és hát szépen ilyen periodikus mozgással megy lefelé. Ez, amikor így megy lefelé, ez ugye az a bizonyos nagy periodikus pálya, amit itt van, és aztán ezt ugye a hallgatói elkészítették úgy is, ugye, hogy különböző tudományos vizsgálatokra is jó legyen. Itt például lehet látni egy ilyen elég nagy frekvenciás rezgést, ahogy ez megy szépen lefelé. Ugyanezek a jelenségek játszódnak le, például egy fék és egy fékpofa csikorgásánál, főleg ugye vizes időben, esés idő után lehet ilyet látni. Itt van egy ilyen kis játék fékpofa, ez nagyon ki van lágyítva, hogy szabad szemmel is lássuk a rezgést, és most látunk egy ilyen periodikus mozgást, amit éppen úgy zavartunk meg, hogy befelé fog lefutni, tehát hogy a kalapon látjuk, hogy szépen le fog csillapodni, itt alatta szalad a féktárcsa, és hát ez hosszabb ideig tart, amíg lecsillapodik, de szép lassan megnyugszik a rezgés, és látjuk, hogy végül is stabilan megáll középen. A következő felvételen azonban olyan estet fogunk látni, amikor a zavarás olyan lesz, hogy kifele fogjuk meglökni, és kikerül arra a stabil rezgésre ott kívül, amit ott a kalapon is látunk, és ebben az esetben nem akar lecsillapodni ez a fékpofa, ez a féktárcsán. Most, hogyha oda nyúlunk ki, akkor be tudjuk tenni újra a kalap közepére, és akkor újra ott stabilan tud ücsörögni, de hogyha most megint kap egy erősebb zavarást, akkor megint ki fogjuk lendülni a kalap külső karimájára, és akkor megint egy stabil rezgés marad fönn. Tehát egy ilyen úgy mondjuk, hogy bistabil, két stabil állapota van, egy rezgős állapota, meg egy nyugodt állapota is, és attól függ, hogy mennyire zavarjuk meg a rendszert, hogy most ez rezeg-e vagy nem. Na hát ez lett volna a bevezetés, ugye itt egy ilyen úgynevezett simizőkereknél lehet ugyanezt a jelenséget látni, itt a laboratóriumban csináltuk meg, kis zavarást kap, szépen leül és lenyugszik, nagyon megütjük, akkor berezeg, és ugye hát ezt az áruházi kocsikon is mindenki látja, amikor tolja ezeket, és akkor ilyen nagyon erős rezgések keletkeznek, de ha megint visszanyomjuk a kalap közepére, akkor ez a dolog megint megnyugszik. Ezek a legnehezebb rezgés típusok a mérnökök számára, ezek, amiket úgy szoktunk mondani, hogy hát néha jönnek, néha nem, és kicsit olyan, mintha valószínűségi alapon múlna, mert ezt nem tudjuk előre kiszámítani, ki mennyire fog belerúgni, és milyen zavarás fogja érni a rendszer, csak valószínűségeket tudunk neki adni. Na most nézzük, hogy kapcsolódik ez az egészhez az időkésleltetés, és miért vannak destabilizáló hatása. Itt állunk a tus alatt, és hideg víz folyik a nyakunkba, nyilván vízcsapot forróra állítjuk, nyakunkba jön a forró víz, erre áttekerjük a csapot hidegre, de ugye nagyon sokára fog odaérni a hideg víz, csak engedjük, hogy jön a hideg, meg nagyon hideg lesz, akkor megint átkapcsoljuk melegre, és hát nagyon nehezen tudjuk, főleg ha türelmetlenek vagyunk, és nagyon lendületesen tekergetjük a vízcsapot, akkor fönn fog maradni ez a periodikus mozgás, és nem tudjuk a rendszer stabilizálni. Úgy tudjuk stabilizálni, hogyha átkapcsoljuk a lábunkra, itt sokkal kisebb az időkésés, és gyorsabban tudjuk visszacsatolni azt, amit érzünk, és ilyen szép lassan akkor be tudjuk állítani ezt a hőmérséket, amire nekünk szükségünk van, és akkor utána már átkapcsolhatjuk a tusra, és akkor így tudjuk megoldani azt, hogy hát ne jöjjön hol forró és hol hideg víz a nyakunkba. ugyanilyen jelenséget tapasztalunk akkor is, például, hogyha két ember egy szűk folyosón találkozik, ha nem rohanunk túlságosan, akkor ugye látjuk a másikat, és szépen ki tudjuk kerülni. Hogyha már kicsit bambábbak vagyunk, mint ahogy a következő videón látszik, itt elnézeget az ember jobb felé, akkor majdnem egymásnak megyünk, de ha mindig nem megyünk túl gyorsan, akkor elég időnk van reagálni, és hát nyilvánvaló az ember maga is érzi, hogy ilyenkor a reflexeink egy kicsit késnek, és valamilyen késéssel fogunk reagálni. Ha viszont mind a ketten sietünk, néha elkezdjük ezt a furcsa táncoló mozgást, aminek a vége az lesz, hogy egymásnak ütközünk, és egymásnak szaladunk. Ugye, már amikor lépünk, sokszor akkor tudjuk, hogy rossz irányba lépünk, mert másik is arra megy, és amikor már változtatunk, akkor is tudjuk, de érezzük magunk is, hogy egyszerűen túl gyorsan megyünk, és a reakció időnk az túl nagy ahhoz képest, amilyen sebességgel tudunk menni. Ilyenkor bizonyos le kell lassítani, meg kell állni, és akkor aztán szép lassan ki fogjuk tudni egymást kerülni. De itt látjuk azt a bizonyos rezgést, ami pontosan amiatt alakul ki, mint ami a tus alatt is van. Késve reagálunk, és időkéséssel észleljük csak a dolgokat. Ugye az iRobot című filmből van ez a része, ahol Will Smith az kezet fog rázni itten a film végén a barátsággal a robottal. Kicsit le is tettem a pontot, azt mondom, hogy kezet fog rázni, ugye itt szépen megfogják egymás kezét, és ugye nagyon érdekes, a filmrendező is úgy mutatta, hogy hát szép ütemesen rázzák. Miért van az, hogy nagyon sok nyelvben, hogy angolban is úgy mondjuk, hogy we shake hands, tehát hogy kezet rázunk, magyarban is mondjuk, hogy kezet rázunk, igaz, hogy azt is mondjuk, hogy kezet fogunk. De most kezet tartani, azt viszont nem tudunk. Tehát amikor megfogjuk egymás kezét, és azért mondva, hogy most azt tartsuk ott úgy a levegőbe azon a ponton, ahogy kell, ez rendszerint nem menne, mert ahogy nyomjuk a másnak a kezét, az is reagál valahogy, és akkor egy ilyen furcsa remegés alakul ki, amit aztán inkább úgy oldunk föl, hogy elkezdjük rázni egymás kezét, és akkor adunk neki valami ritmust, és ezzel föloldjuk ezt a kellemetlen helyzetet. Valójában, amikor megérintjük egymást, akkor ez ugyanígy egy problémát jelent, ugye, hogy a tapintástól, amíg eljut az agyunk, az inger, hogy most valami nyomást éreztünk, hogy valamerre mozdulni kéne, míg arra reagálunk, az beletelik egy pár tized másodpercbe, és mert a másiknál is ugye ez lejátszódik, ez összekavarodik, és nem tudjuk egymást jól szabályozni. Ez is szoktam ajánlani, ugye, pláne fiatalon, hogy tessék menni gyakorolni a táncolást, népi táncot, társas táncot, olyanokat, ahol egymást meg kell érinteni. Ez egy nagyon jó gyakorlás arra, hogy hogyan szinkronizáljuk egymás mozgástunk. Az egyik a másiknak az előadásból érzi, hogy merre szeretné, hogy mozduljak, és hogy ez jól tudunk-e alkalmazkodni, vagy nem. Nagyon jó kitalálta ezt a társadalom, hogy így jól megtalálják a párok, most kik azok, akik jól megértik egymást, és kik azok, akik semmi nem illenek össze. Főleg azoknak tudom ajánlani, hogy akik nem nagy dumások, és nem tudnak jól beszélgetni. Ugye ez van például a repülőgépen, amikor átadják nekünk a pohár vizet a sztjuárdeszek, ugye mindig ezzel a tálcán adják, és úgy töltik a teát, és úgy adják át. Ugye, hogyha egy kézbe adnák át, és ketten fognánk egyszerre a poharat, akkor fönnállna az a veszély, hogy elkezd remegni, és kilöttyintjük bele a teát. Ha viszont így adják át, akkor a két erőhatás az úgymond kitér egymástól, és ez a szabályozási probléma nem lép fel. Hát ez is csak egy olyan jelenség, hogy ott van az orrunk előtt, és nem gondolunk rá, hogy tulajdonképpen ugyaninnen származik. És hát, ahogy már mutattam az autóvezetésnél is, ugye itt az emberek és a gépeknek az összekapcsolásánál itt mind a kettő előfordulhat, tehát alkalmasint a robot oldalán is lehetnek hasonló időkésleltetések a rendszerben, és valóban vannak. Ugye Kovács László volt doktoranduszom, mutogatja éppen egy ABB robot esetén, de szereltünk egy erőmérőt, ebben a pogácsában van az erőmérő, és ezt megrántja, és a robot arra van programozva, hogy akkor mozduljon arra felé, amerre az erőmérő mutatja. Tehát ez egy ilyen kis játékos táncmozdulat, hogy na gyere erre, és meghúzom a kezdet. És látszik, hogy a robot bizony késve reagál, néhány tized másodperccel később, a nyomást is késve érzékeli, annak ellenére, hogy ugye már fantasztikus sebessége van ezeknek a processzoroknak, tudjuk jól, hogy most már gigahertzes, meg ilyen frekvenciákkal mennek, csak azt nem szabad elfelejteni, közben eszméletlen mennyiségű számítást szorítunk bele ezekbe a számítógépekbe. Itt például egy ilyen robotnak a szabályozásához 6 motort kell szabályozni a robotnak, 6 helyről veszi a szenzorjeleket, plusz még az erőmérőtől, és ezekből kell nagy mátrixszentes műveletekkel pillanatok alatt kiszámolni azt, hogy na most akkor mit is kellene csinálni. És hát jelen esetben bizony ennek a robotnak a reflexkésése is kb. Ugyanabban nagyságrendbe kerülnek, mint egy embernek. És amikor itt próbálunk egy robottal kezet fogni, hát ennek nagyon nem örültem ennek a kísérletnek, de Kovács az csak eljátszotta vele, hogy hát próbálják ugye kezet fogni a robottal, és hát egy állandó erővel nyomni. Nem ment, állandóan összegerjedtek, és elkezdtek remegni. Ennek az lett a vége, hogy eltörte ezt a gyorsulás érzékelőt, ami hát nem tudom, hány euró volt. Na mindegy, hagyjuk ezt. Dexter papája is ugye egyszer szkanderezett, és akkor egy robotkar segítette az ő szkanderezését, és a rajzfilm készítők is ezt úgy csinálták meg, hogy remegnek közben, tehát hogy egymásnak feszülnek az erők, látszik rajta ez a rezgés. Hát ezt részben próbálta az izzadással kifejezni, részben pedig ugye itten, ami az egyik legjobb rezgés érzékelőnk, az a kávénak, vagy a teának a felszíne, vagy a pohárnak a felszíne, ezek nagyon érzékeny rezgésmérők, ezeket már akkor is használták, amikor még nem volt tele, ugye, nem voltak mobiltelefonjaink, és nem voltak a mobiltelefonok tele gyorsulás érzékelőkkel. Ugye egri csillagokat itt ugye mindenki olvasta. Az egri vár védői is ugye a vár falra, dézsákba vizet tettek ki, hogyha a törökök ott alul ástak, akkor azt az egész pici rezgéseket is a vízfelszínek a rezgéshez mutatta. Na hát ugye ezt próbálta a film készítője is érzékeltetni. Egy Európai Uniós projektünkben gyógytornászati robotot fejlesztünk, ugyanezzel a problémával küzdöttünk. Az előmutatott ABB robotok, azokból itt kettő is van, az egyik az alsó kart, a másik a felső kart fogja, és hát gyógytornáztatja szépen a beteget, és látni ezt a kis finom mozgást ugye a robotnak a karjában, ez nem volt programozva. Ez egy stabilitásvesztés, ez ugyan, mint a kézrázáskor föllépő rezgés. Másképp is az, hogy az orvosok azt mondják, hogy ez nem olyan nagy baj, még nem is baj, hogyha egy kicsit úgy körülötte húzza. Az ásítás az annak a következménye, hogy a betegek ezt nagyon szeretik, és rendszerint elálmosodnak, és annyira relaxálódnak, hogy a másik kezükben lévő úgynevezett dead man switch, tehát ez a halott ember kapcsoló, ugye. Tehát ugye ez a robot ez agyon üthetni ezt az embert, tehát borzasztó biztonsági intézkedéseket kell csinálni, mert a robot az hallatlanul erős, és ezért van a kezükben ez a kapcsoló, hogy bármikor ezt elengedi, abban a pillanatban a robot eldobja magától, és hát ez nagyon gyakran előfordul, amikor így ellazulnak és elengedik magukat. Mindmáig ennek a rehabilitációs gyógytornáztatásnak az egyik legnagyobb problémája ez a rezgés, ami ilyenkor keletkezik a robot és az emberek között, hiszen az itt lévő erőmérők próbálják közvetíteni a jeleket, de ezek a tized másodperces, vagy ha még gyorsabb processzorokat használnak, század másodperces késések is gondot jelentenek. Na de menjünk vissza a simiző kerekekhez és a rezgésekhez. Itt egy motorkerékpár balesetet látunk egy versenyen, ugye, ahol azt kell megfigyelni, hogy a kormányzott kereke a motorkerékpárnak elkezd rezegni, és hát sajnos a motorkerékpár vezetője az fölegyenesedik. Ez egy nagyon nagy hiba, nem szabad ilyenkor fölegyenesedni, majd mindjárt látjuk a következő videón. Amikor ez a simi jelentkezik, akkor előre kell hajolni, sőt itt még a motorkerékpár ez még hátrafelé a lábát is kinyújtotta, és próbálta megnövelni a tetlenség nyomatékát. Ezzel lehet valamennyiest lecsillapítani és kijönni ebből a rezgésből. Jó? Természetesen a legegyszerűbb védekezés az lenne, hogy akkor kapcsoljunk hozzá egy lengéscsillapítót, olyat, mint az elején ugye a rezgésnél példáknál is mutattam. Ez majd megfogja azt a rezgést, és nem engedi, hogy ilyen nagyon nagy legyen, és ilyen óriásiakat lehessen vele bukni. Bármilyen meglepő, a motorkerékpárgyártók ma még küzdenek ezzel a problémával. Tehát ha most olyan példát akarok mondani, ami a gépészmérnököknek ma a kutatás élvonalában van nemzetközi szinten, akkor ez egy olyan probléma. Nem tudják megoldani az biztosra, hogy ez a rezgés ne fordulhasson elő bizonyos estekben, és aztán amikor balesetek van, akkor most megy a vita, hogy mostan a motorkerékpár vezetője okozott valami hibát, netán nem volt elég nyomás a kerékben, vagy kopott volt a gumia, vagy milyen paraméter változott meg, vagy netán a gyártónak nem lehet volna úgy kihozni ezt a motorkerékpárt, hogy ez előfordulhasson. Ez egy olyan estet mutat, ilyet látszik egy Honda kerékpárnál, motorkerékpárnál, ahol nyilvánvalóan utólag szerelték rá ezt a lengéscsillapítót, tehát a gyártó is elismerte, hogy itt valamit azért csinálni kéne, hogy ezeket a rezgéseket elkerüljük. Ez egyébként egy rettenesen rossz konstrukció, hiszen bárki belerúghat és eltörheti ezt a lengéscsillapítót itten. Ez egy Suzuki. Itt szintén előfordult ilyen, ezt vissza is kellett vonni a piacról, miután két halálos balesetet úgy döntöttek, hogy ez bizony miatt. Itt úgy mondják angolul, ki is nagyítottam, hogy Other Riders Report Violent Tank Slappers, ugye ez a tank slapper, ez a benzintartály pofozó rezgés, ugye ezt így hívják, ez a slang, amivel a motorkerékpárosok ezt nevezik. Ugye itt van a benzintartály, és ha olyan nagy a rezgés, hogy elfelejtve a kormányzat, az beleüt a tartályba, ugye hát innen már rendszerűen nem lehet visszajönni, és ennek mindenképpen bukás a vége. Ez az, ami tényleg tragikus. Na most ilyen esetekben a Suzuki is erre gondolt, és aztán már balesetek után, amikor ezzel valamit csinálniuk kellett, tettek rá egy ilyen simi csillapítót, ezt itt látni, ezt a lengéscsillapító egységet. azonban még ez sem az igazi, bár ez már sokkal jobban van elhelyezve, és nem lehet belerúgni, meg eltörni. Viszont itt van rajta egy sárga gombocska, amit ott a karikával próbáltam jelezni. Ugye az azért van rajta, mert természetesen erre csak akkor van szükség, amikor nagy sebességgel mennek autópályán, meg egyéb helyen, akkor meg kell növelni ezt a csillapítást, akkor föl kell tekerni a sárga gombot. De amikor városban vagyunk kis sebességnél, meg parkolni akarunk, meg nagy kormánymozdulatokat akarunk csinálni, akkor meg vissza kell venni, mert természetesen meg akadályozza a mozgást. Úgyhogy sajnos ez a vezetőre van bízva, hogy ezzel játszom. Most természetesen egy motorkerékpár versenyen, ahol annyira kell figyelniük és annyira kiélezett minden, ott erre nincsen mód, hogy miközben ott tekergessen egy sárga gombot, miközben ugye a keze lába mindennel mindenféle szabályozó egységeket használ a motorkerékpárokon. Ma már erre ugye egy fedélzeti mikroprocesszor próbálja venni a jeleket, és a sebességből és egyéb jelekből, például a dőlési szögből és egyébből kombinálja ki azt, hogy mégis mennyire kell állítani ezt a csillapítást, hogy nagy valószínűséggel ne jelentkezzen ez a sími. Ezzel együtt, hogyha motorkerékpár versenyt néznek, az tömpen az egészben ez az izgalom. Minden éles kanyarba, főleg ott szokott jelentkezni ez a sími, amikor nagyon erősen bedőlnek, minden versenyt ott játszik a határon, hogy már kezd mozogni a kormány, és éppen kezd rezegni, és keresik azt a határt, hogy meddig mehetnek el vele bukás nélkül. Talán látták ugye a Matrix újra töltve című filmet, ugye itten éppen Trinity, ezen a híres autópályás üldözős jelenetben föl fog ugrani egy Ducatira, ugye ez egy nagyon híres olasz verseny motorkerékpár, méreg drága, és amikor fölül rá is beteszi az indító kulcsot, akkor lehet látni, hogy még ezen a Ducatin is ott van ez a bizonyos sími lengés csillapító, tehát ők is küzdenek ezzel a problémával, és aztán amikor elindul vele, akkor hát nagyot fog ugrani, éppen ugrás után a legvalószínűbb a sími előjön, de hát nem jött elő. Most remélem, hogy ilyennel nem találkozott senki sem még autópályán. Rendszerint a kamionos balesetek mind így kezdődnek, amit itt látunk. Ez egy Ikarusz autóbusz egy moszkvai aluljáróban, ahol hát ez a sími elkezdett a csuklós busznak a hátsó részével játszani, és amikor látjuk a kamionok az útszélén, rendszerint így kezdődik a baleset, vagy így, ahogy ezen a videón látjuk, ez egy amerikai autópályára egy amatőr fölvétel, ahol ez szépen berezgett és egyre jobban rezgett. Ez egy amerikai jeepnek a rezgése, itt az, a kormányzott keréken van ez a rezgés, megint nagyon gyenge amatőr fölvétel a YouTube-ról, úgy hívják, hogy death wobble, tehát hogy ilyen halálos remegés. Ez is több halálos balesetet okozott. Belülről ilyen az érzés, ugye a kormánykerék az körülbelül ilyen mértékben rázkódik. Tehát még autókon is előfordul ez a jelenség. Sőt, repülőgépeken is. Itt van ugye a Boeing 777-es, ugye hát ma már nem ez a legkorszerűbb gép, 2003-ban jött ki, és akkor a párizsi légi bemutatón szerepelt először a nyilvánosság előtt, és ugye az akkori honlap szerint, ugye ez a 2003-ból, és van 5 olyan teszt, amit csak a prototípuson tudnak elvégezni. Most képzeljék el, hogy mibe kerül egy ilyen prototípus megépíteni, egy ilyen első gépet, és úgy építik meg, hogy nem 100%-ig biztosak benne, hogy a repülőgép orrfutóján ez a bizonyos simiző mozgás nem fog esetleg előfordulni. Ezért aztán a tesztpilótáknak különböző szögekben, különböző erősséggel kell oda verni a repülőgépet, és próbálgatják különböző keréknyomásra és különböző aszfaltfelületek között, hogy na vajon ez előjön-e vagy nem, és ha igen, akkor milyen valószínűséggel. Borzasztó, hogyha megjelenik. Itt ritkán lehet ilyen fölvételeket elkapni, mert megint kis valószínűséggel jelentkezik, de akkor viszont nagyon-nagyon nagy baj csinál, és hát körülbelül ilyen rezgések alakulnak ki. Na, egyszer utaznak repülőgéppel, ugye a repülőgépekre ma folyosókon kell beszállni, és egy repülőgépek orral szoktak megállni felénk, és rendszerint lehet látni a repülőgép orrát, és jól meg lehet figyelni az orrfutót, és az orrfutó alatt majd nézzék meg mindig, hogy ott rendben vannak-e ezek a sími csillapítók, amiket rászerelnek ezekre a repülőgépekre. Kevéssé tudod, hogy az a Concorde-nak az egyetlen hangsebesség feletti utasszállító gépnek is a végét tulajdonképpen egy ilyen sími probléma jelentette, ugyanis ez a fő leszálló kereke, ez kezdett el simizni és berezegni, és a melegedés hatására erre fölrobbant, a berepülő gumidarabok kiszúrták az üzemanyagtankot, ami a szárnyban van, és az onnan kifolyó üzemanyag ment bele a hajtóműbe, és aztán ugye mindenkinek csak azt lette, hogy az égő hajtómű, és utána a repülőgép lezuhant. Hát ez volt az egyetlen nagy balesete a Concorde-nak, de mivel ezért csak nagyon gazdag emberek jártak, mások nem, és ezek a gazdag emberek nem tértek vissza, hiába javították ki utána a problémát, hiába mondták, hogy hát ők most már megcsinálták ezt a kereket, és ilyen többet nem fordulhat elő. Egyébként ugye 30 évig nem fordult elő egyszer se, csak egyszer jött elő ez a probléma. Hát már nem jöttek vissza a vásárlók, úgyhogy ez lett az egész történetnek a vége. Ezt ne próbálja ki senki megint odahaza, jó, hogy a biciklivel is, ha valaki ugye ilyen meredek hegyi úton jön lefelé nagy sebességgel, akkor azon is ugyanígy előjöhet a simi. Aztán gondolhatnánk, hogy a Forma 1-en soha nem kerülhet elő ilyen rezgés, mert hát ott aztán annyi pénz van, és ott aztán annyit számolnak mindenen, de nem így van. Igaz, hogy ebben az esetben, hogy egyik szerelőt viszik el éppen egy ilyen hordágyon, és hogyha ott a kerekét megnézzük annak a hordágyon, akkor megerítőzem, hogy miért hárman vagy négyen tolják ezt a hordágyot, mert bizony nagyon erős rezgésbe kezdett ennek a kórházi ágynak is a kereke. Ez meg egy babakocsi. Ugye a babakocsnak a kereke is tud ilyet csinálni. Volt egy ilyen ipari munkánk is, bármilyen meglepő, egy holland babakocsi gyártó cégnek volt ez problémája, az egyik babakocsi típusa, ahogy itt látjuk ezen a futószalagon is, hallatlan erős rezgésekbe kezdett, amiken a babák, bár azok még nem tudnak nyilatkozni, azt mondták, hogy ez nem is olyan rossz, mert hamarabb elalszanak, mert így rázogatja őket az anyukájuk, és ennek az anyukák is örültek, csak annak nem örültek, hogy viszont nehezebb volt tolni a babakocsit, amelynek meg annak nem örültek, hogy ezek a csapágyak itt hamarabb kezdtek el kikopni, és hát emiatt meg a babakocsi élettartama volt kisebb. Úgyhogy mindenképpen valamit kellett tenni ezekre a rezgések ellen, és bármilyen meglepő, mondom, a repülőgépektől a babakocsikig nincsen rá standard módszer, nincsen rá kialakított szabványok, hogy hogy lehetne ezt hol biztosan elkerülni, és majd mindjárt kiderül az is, hogy miért olyan nehéz ez. Egyébként otthon bárki produkálhat ilyen simit, ha elgurít egy pénzdarabot, és ügyesen sikerül elgurítani, ugye a csillogásából látjuk, hogy ezt a kis kacsázó mozgást, ez persze végtelen finoman van megfogva. Na, hogyha valaki viszont a történelem iránt érdeklődik, akkor legyen itt valami történelmi példa is, ami megint csak a rezgést ahhoz kapcsolódik. Ez talán a legrégebbi irodalmi publikáció erről. Ez Krisztus előtt 1274-ből származik. Második Ramszesz egyiptomi fáraó írta ezt a cikket a kádesi csatáról. Akkoriban a cikket azt nem papírra írták, hanem kőbe vésték, és a luxori palotának a falára van fölvése. És nagyon sokáig nem értették, hogy mi van benne, de aztán most már megfejtették a szöveget is. Ugye itt a hettitákkal folyt a csatája az egyiptomiaknak. Egy nagyon kiélezett csata volt, és a harci szekereiket eresztették egymásnak a hetiták az egyiptomiakkal. Ez volt a csatának a legizgalmasabb része. Ezek a harci szekerek, most a hetiták harci szekereit látjuk ilyen elképzelt animációval, ezek voltak az akkori vadászgépek, tehát ezek voltak a leggyorsabbak, ezek a legbátrabb harcosok ültek ezen, dárdákkal meg nyilakkal felszerelve, és itt látjuk, hogy a hetita harci szekereknél két harcos ült vagy azt mondtam, hogy a sofőr mögött, tehát aki ugye hajtotta a lovakat, és mivel ketten voltak, és nem akartak túl nagy súlyt helyezni a lovakra, ezért kicsit hátrébb helyezkedtek el, és a kerék tengelye fölé került a súlypontjuk. Aminek az volt a következménye, hogy a hetita harci szekerek egy kicsit instabilabbak voltak, márpedig ugye itt a homokos lejtőkön néha nagyon nagy sebességeket értek el, és ilyenkor előfordult, hogy ezek elkezdtek rezegni. Szemben az egyiptomi harci szekerekkel, ahogy itt a második Ramszesz is ábrázolta saját magát itt nyiladás közben, ők egy kicsit előrébb tudtak állni, mert csak egyedül voltak. Ez nem volt szép második Ramszesztől, hogy a hajtót azt lehagyta a képről, tehát akkor is előfordult, hogy egy professzor a doktorandusát nem tette rá a publikációra, pedig valójában ott kellene lennie. De a lényeg az, hogy a súlypont az mindenképpen előbb volt, és emiatt ez egy stabilabb konstrukció volt. Igen ám, de a stabilabb konstrukció meg nehezebb volt kormányozni. Tehát a hetita szekerek viszont a közel csatában jobb, fordulékonyabbak voltak, gyakran az instabil dolgokat, az instabilitáshoz közel lévő dolgokat könnyebb szabályozni, mint azokat, amik nagyon robusztusak és nagyon stabilak. Tulajdonképpen az emberi járásnak is az egyik sikere az állatvilágban. Mi két lábon járunk egy nagyon instabil helyzetben, viszont nagyon kis energiával tudjuk szabályozni, nagyon jól tudunk irányt változtatni, tulajdonképpen csak azt kell eldönteni, hogy melyik irányba akarunk dőlni, és már abba az irányba is megyünk, míg több lábbal, meg egy stabilabb konstrukcióval ezt a nagyon nehéz megcsinálni, de az egyensúlyozásra majd mindjárt visszatérünk még. Jó? Most egy kicsit beszéljünk ennek a rezgésnek az okáról, most megint sokat beszéltem rezgésről, és nem világos, akkor most mi közelnek az egésznek az időkésésekhez. Hát itt látjuk, hogy a kerekek azok milyen nagyon nagy mértékben tudnak deformálódni, ez egy repülőgépnek a fő futójáról készült felvétel volt, és bármilyen meglepő, de ami megnehezíti azt, hogy ezeket a rezgéseket előre jelezzük pontosan, az egy, ismét csak egy időkésérezett hatás. Bármilyen furcsa is, de a kerékköpeny az emlékezik, ennek is vannak reflexei, és bizonyos késéssel emlékezik, és az ábra próbálja ezt megmagyarázni, hát nem lesz könnyű elképzelni, de próbáljuk meg. Itt van ez a élesen látható ábrában a helyzetben. Itt egy, mivel a kerék az mindig egy kicsit puha, ugye megvett az autókerekeit is, négyet nem csak egy ponton érintkeznek a talajjal, hanem fölfekszenek egy ilyen tartományon. Itt ez lesz az első pont, ezt ellen szokták jelölni, hogy a leadinges, tehát a kezdő pontja, ami itt található. Ugye amikor leteszi a kerék ezt a pontot, akkor az a gumi oda tapad az útra. És utána a kerék előre gördül, és ez olyan, mintha ez a pont úgy visszafelé utazna a kerékhez képest. Ugye itt halványan látjuk a keréknek az előre gördült állapotát, az L pont az ide fog előre kerülni, de tulajdonképpen az a zöld pont, amit oda letettünk egyszer a talajra, az ott marad. A kerékhez képest olyan, mintha visszafelé utazna, és emlékezni fog rá, hogy ott valamennyi idővel korábban hova is tették le. És az, hogy a kerékre egy oldalirányba ezek a rugalmas erők, amik a keréköpenyből számolnak, most melyik irányba is fogják húzni a kereket, jobbra vagy balra, az attól függ függeni, hogy korábban, az előző időpontokban éppen hol is volt ez a kerék, és milyen szökhelyzetben volt. Tehát idézőjében ki is ért a múltja. Ott van rajta, és ezek a horizontális erők, amik meg fogják szabni azt, hogy hogyan rezeg, az pont az ő múltbeli hatásától, a múltbeli értékeitől fog függeni. Tehát igenis ez teszi a problémát nagyon bonyolultá, és ezért van az, hogy bármilyen meglepő, de az a néhány négyzetcentiméternyi terület fogja akár egy hatalmas repülőgépnek is a mozgását és a sorsát befolyásolni, és oda kell koncentrálni minden számítási energiánkat, hogy ezt a területet pontosan megértsük, hogy hogyan is viselkedik. Hát animálva, alulról nézve, egy ilyen üveglapról nézve körülbelül valami ilyesmit láthatnánk. Egyébként a Michelin cég az rengeteg ilyen kísérletet csinál, rohangásznak, ugye ilyen üveglap fölött nagy sebességgel autókkal és gyors kamerákkal filmezik alulról, és próbálják nézni, hogy mi is történik. Na, beszéltem már az egyensúlyozásra előbb, mindenki emlékszik az Avatar című filmről, arra a jelenetre, amikor a tengerész gyalogos ugye belebújik ennek az embernek a görbe, és próbál egyensúlyozni ilyen hatalmas kezével, meg ugye ott még farka is volt, úgyhogy nagy lehetőségei voltak az egyensúlyozásra, de hát elég bizonytalan, hogy csinálta ezt a dolgot. Na most nézzük meg, hogy ez egy nagyon bonyolult dolog, amikor mi saját magunkat egyensúlyozzuk, mi nem egy ilyen egyszerű, fölfelé állított inga vagyunk, de nézzük meg, hogy történik ez pontosan, amikor csak egy pálcát próbálunk egyensúlyozni, és rátesszük ugye az ujjunk hegyére, és akkor próbáljuk valahogy csinálni, és hát némi gyakorlással ez szokott is menni. Most mit csinálunk ilyenkor? Képzeljük ezt a legegyszerűbb síkbeli esetet el, ilyenkor itt van egy ilyen szabályozó erő, amit Q-val jelöltem, amivel próbálom a pálcának az alját nyomkodni jobbra-balra, és ezzel tulajdonképpen egy ilyen képzeldi rugót meg csillapítást próbálok imitálni, egy olyasmit, mintha itt lenne valamilyen torziós rugó, mert ezt így próbálná ezt az ingát is szépen megállítani és lecsillapítani, úgy, ahogy azt az elején is mutattam. Most ez tulajdonképpen némi gyakorlással megtanulható lenne, a szöggel arányosan beállítok egy ilyen képzeletbeli rugóerőt, a szög sebességgel arányosan beállítok egy képzeletbeli csillapítástényezőt, csak ennek úgy meg kéne ott állnia, mint a szöveg, és ezt normálisan meg kéne tudnom tanulni, és meg kéne tudni csinálni, és némi gyakorlással meg is. Igen ám, de a reflexeink itt is késnek, amikor én látok egy szöget, akkor nem azonnal reagálok, hanem hát a szememen és az ujjamon keresztül van egy ilyen 10 másodperc nagyságrendi késés, amíg én az ujjammal beavatkozom. Na most, ha ezt mind végigszámoljuk a newtoni mechanikával szépen neki menve, akkor egy elég különleges stabilitási térképet kapunk, ahol az egyik tengelyre ugye a rugót viszem fel, a másik tengelyre pedig a csillapítást, vagy azzal arányos mennyiségeket. Jó, itt nem akartam pontosabban ezt most leírni matematikailag, és az érdekes, hogy mind a kettőre szükségünk van. Tehát nem lehet csak az egyiknek az ismeretében, nem lehet csak az elmozdulással, vagy csak a szögsebességgel, vagy csak a szöggel, vagy csak a szögsebességgel kiegyensúlyozni. Mind a kettő kombinációjára szükség van az, hogy egy ilyen stabil tartományt találjunk, ahol ez az egész meg tud állni. De az érdekes, hogyha kicsi a késésünk, ez a stabil tartomány elég nagy, ez a vonalkázott tartomány itt, ahogy nő a késésünk, ez egyre kisebb lesz, és ha nagyon nagy az időkésés a rendszerben, akkor el is tűnik, és egyszerűen lehetetlen lesz ennek az egyensúlyozása. Ezt ki is lehet számolni pontosan, hogy hol van, és akkor most jön az első képen, mert figyelem, hogy kiáll föl és kimegy el a teremből, de remélem nem sokan, hogy most egy négyzetgyökerét megjelent. Ki lehet számolni ezt a kritikus időkésést, amivel még ez a stabil tartomány megjelenik. És ennek nagyon egyszerű képlete van, noha a számítás maga az hallatlanul bonyolult. Ez a négyzetgyöke a rút hosszának osztva 3-szor a gravitációs gyorsulással. Jó? Hogyha ennél nagyobb a késésünk, akkor semmiképpen nem tudjuk ezt stabilizálni. És ebből például rögtön látszik az, hogy a hosszabb rudakat könnyebb egyensúlyozni, hiszen ottan több időnk lesz az egyensúlyozásra, a rövideket viszont nagyon nehéz. Ez néha ellentétesen gondolja az ember, hogy egyre rövidebb rudakat veszünk, úgy bizony egyre nehezebb, és én még nem láttam embert, aki ceruzát tudott volna az ujjahegyén egyensúlyozni. Olyat már láttam, aki tud ceruzát az orrahegyén, ugye föltéve, ez nekem nem megy, pedig próbálkoztam vele. Ugye ez azért lehet csinálni, mert a nyakunkon keresztül, és ugye a cirkuszban is így szokták ezeket bemutatni, a nyakunkon keresztül már nagyon rövid az időkésés, és az ujjunkkal ezt persze nem tudjuk megcsinálni. Miközben meg mondjuk a lábunk hegyével meg megint csak még hosszabb rudakat lehet egyensúlyozni. Ha ezt most kiszámítjuk, akkor az derül ki, hogy egy 30 centi hosszú rudat körülbelül némi gyakorlásra mindenkinek meg kell tudni tanulni, tehát a vonalzókat valószínűleg ezért találták ki, hogy 30 centisek, mert éppen tudunk velük játszani. Hogy a beegyesítjük a 0,3-at és a gravitációs gyorsulást 10 méter per szekundnek közelítjük, akkor ez 0,3 per 30, az 1/100, és ugye tudják, hogy az 1/100-nak a négyzetgyöke az meg 1/10. Vagyis, hogyha szépen a vonalzót rátesszük az ujjunkra, és megpróbáljuk a 30 centis vonalzóval csinálni, akkor hát nehezen, de elmegy a dolog. Jó? Egyébként, amikor meg elkezdi a stabilitását elveszíteni ebben a kritikus esetben, akkor látjuk ezt a rezgést így jobbra-balra. Ennek a rezgésnek a frekvenciáját is ki lehet számítani, megint nagyon egyszerű képetek jönnek ki rá. Ez valahol 0 és 1 per 4-szer az időkésés között van. Ha ez itt 1/10, akkor ez 2,5 Hz-re jön ki, tehát körülbelül olyan 1-2 Hz-es frekvenciájú lesz ez a rezgés ilyenkor. Ezt az 1-2 hercet egyébként nagyon jól meg lehet figyelni a tántorgó részeg embereknek, amikor próbálnak így hazafelé menni. Le lehet mérni stopperre szépen, hogy hogyan billegnek a járán. Körülbelül másodpercenként egyet fognak billegni jobbra-balra, pontosan megfelelve ennek a képletnek. Na persze a részeg ember az magát kell, hogy egyensúlyozza, nem egy rudat. Hogyha az ember ezt általában próbálja megoldani egy tetszőleges alakú testre, mint például a kisfiúnál, aki próbál ezen a rudon egyensúlyozni, akkor ezt a kritikus időkésést úgy kell kiszámolni, hogy hát le kell mérni egy periódus időt. Ez a periódus idő, ez nem lesz más, mint az, hogyha ezt a gyereket most felakasztanánk a lábánál fogva, és meglengetnék, mint egy ingát, mint ahogy ezt itt a kikészített kísérletben is ugye meg akarom mutatni. Itt van ugye ez a partvis, és most ezt a partvis próbáljuk meg egyensúlyozni. Mindenki is, ez nagyon hosszú, és ez nagyon könnyű, hát az ujjamon annyira kell egyensúlyozni, hogy bárkit kivehet majd az előadás után, és játszhat vele egy kicsit. Most ha megnézzük azt, hogy itt mekkora időkésésre van szükség, akkor ezt úgy kell csinálni, hogy felakasztjuk szépen erre az állványra, meglengetjük, és megmérjük, hogy mennyi a lengés ideje. Jó? És hát én ezt most előtte megmértem, ez kb. 2,2 másodperc alatt leng egyet, jó? Hogyha van valakinek stoppere, akkor ki is próbálhatja. Hogyha most azt a pi és a négyzetgyöket, ez a két legszebb irracionális szám, ugye? Az egyik a 3,14, kb. A másik az 1,41, a szorzatuk olyan 4,5, kb. 4,4. Ha 2,2-t elosztom 4,4-del, abból 5 másodperc jön ki. Tehát ez annyit jelent, hogy kb. 5 másodperces reflex késés kell ahhoz, hogy egy ilyen partvis tudjak egyensúlyozni. Ez pedig annyit jelent, hogy akkor ezt a lábommal is meg kell, hogy tudjam csinálni, mert ha valaki kipróbálja odahaza, hogy milyen reflex késése ugye a szemétől a lába felé, mondjuk leteszi a klaviatúrát a földre, már elég drága kísérlet lesz, mert az ember elkezdi rúgdosni egy fölvillanó képjele, és leméri a számítógép időjelével, hogy mennyi idő, akkor meg lehet mérni, hogy ez való fél és egy másodperc között lesz ez az időkésés, és akkor ez szerint, ha ezt ráteszem a lábam ujjára, és szépen ide teszem, akkor ennek bizony mennie kell még a lábommal, és hát egy ideig egész jól meg tudom csinálni. Jó? Ez majd azért lesz fontos, mert később a forgalmi dugókhoz, mikor eljutunk, akkor látjuk, hogy ott nekünk a fékezéssel van gondunk, és a felvonuló jelre milyen gyorsan nyomjuk meg a féket, az nagyon fontos lesz tudni. Jó? Tehát így számítjuk. Jaj, még egy érdekes dolog, miért tárja szét az ember a kezét, amikor így egyensúlyoz? Ugye, hogyha én széttárom a kezemet, és megfordít neki lefelé, és meglengetnek, akkor nagyobb lesz a lengés időm. Tehát ez a bizonyos lengés időt, ami itt van, ezt lehet növelni azzal, hogyha széttárom a kezeket. Ugye a kötéltáncosok egész hosszú rudakat szoktak így a kezükben vinni, ezzel nagyon megnövelik a tehetetlenség nyomatékokat, és nagyon megnövelik azt az időkésést, amivel ők reagálni tudnak. Tehát megint ott van az orrunk előtt ezek a jelenségek, az ember maga rá is jött, csak eddig a newtoni mechanikával nem próbáltuk ezeket a jelenségeket leírni. Na, egy kis biológia is, most már volt irodalom, történelem, egy kis biológia is. Ugye tanultak az egyensúlyozó szervünkre, ez a belső fülben van, ez úgynevezett labirintusnak nevezett, vagy félkörös ívjáratok, amik itt vannak. Majd aki az orvosi egyetemre megy, az látja, ott is így nevezik ezt az egyik részt úgy, hogy statikus receptor, a másikat pedig úgy, hogy dinamikus receptor. A fülünk is tudja jól, hogyha csukott szemmel kell egyensúlyozni magunkat, ez a szerv segít ilyenkor bennünket, akkor mind a két jelre szükség van, a rugójel, ugye az a szöggel, a szögelfordulással arányos, ezt a statikus receptor adja itten, a csillapítási jelet, az pedig ezek a félkörös ívjáratok adják, és ha bármelyikkel baj van, akkor már nem sikerül az egyensúlyozás. Itten ezt úgy kell elképzelni, hogy ebben folyadék van, és hogy a fejünk billen, ugye ez a tér mind a három irányában szépen el van rendezve, ahogy a fejünk billen, a folyadék tehetetlensége miatt ugye elkezd benne áramlani, meghajlítja ebben az ampullában lévő kis szőröket, és a meghajló kis szőrök adják aztán a nyomásiret az agyunknak, és figyelmeztetnek, hogy mekkora sebességgel is fordulunk, és mekkora szögsebességgel is járunk, és ez mindegyikből itt van. Hogyha valaki például ebben az úgynevezett száraz fül betegséggel születik, tehát nincs folyadék a belső fülében, annak nem működik az egyensúly szerve, és csukott szemmel nem fog tudni megállni, mert ha csak az egyik ilyen is hiányzik már a kettő jel közül, már nem működik ez a stabilizáló rendszer. Tehát az agyunk erre nagyon szépen kidolgozta, sőt, még egy érdekes dologra készített föl minket, ha hosszasan forgatnak minket egy irányban, akkor ez a folyadék egy idő után a falon lévő súrlás mellett elkezd együtt forogni a fejünkkel, és egy idő után úgymond hozzászokunk. Tehát ha valakit ringvispirre ültetnek és nézze a szomszédját, egy idő után már, ami ott a környezetünkben van, az teljesen természetesnek tűnik, és az egyensúlyos szervünk nem fog küldeni ilyen fals jeleket. A gond akkor van, amikor megállítanak minket utána, mert megálláskor a folyadék lendületből tovább fog forogni, és egy olyan furcsa érzetünk lesz, mintha ellenkező irányba forognánk. De közben meg a szemünkkel látjuk, hogy nem így van a dolog. Jó, úgyhogy ez történik ezzel az ikerpárral is, akiket az anyukájuk megforgat a széken, és ez a kisgyerek itt ez az oldalon le fog szállni, de a fülében tovább forog a folyadék, de a szemével látja, hogy ott viszont nem úgy vannak a dolgok, és hát ez a bizonyos szédülés, amikor ilyen teljesen koordinálatlanná válik a mozgásunk, mert a szemünk és a belső fülünk azok különböző jeleket küld az agyunknak, ami ettől kicsit megzavarodik, és ilyen hülyén nézünk ki. Hát a robotok is tudnak persze egyensúlyozni, mondhatnánk, hogy ügyesebbek is, mint ahogy ezt én itt az előbb produkáltam, már kicsit a rúd is hosszabb, ezt könnyebb csinálni, de azért mindig volt benne egy pici remegés, ugye az ott látszott a rudakon. És ugye ennek egy különösen izgalmas fajtája az úgynevezett Segway, ami hát megint egy embergép rendszer, tehát itt együtt működik az ember a géppel, most már egy turistákat lehet látni Budapesten is, ugye lehet így járni körbe, és akkor ezekkel a szegvélyekkel itt a Nádor utcában is szoktak szaladgálni néha a bazilika irányába. Hogyha ezekről leszáll valaki, akkor ezek magukban tudnak egyensúlyozni. Tehát itt azt hiszem, hogy ez egy atlantai repülőtéren filmeztem, ottan a vezető az elszaladt WC-re ott hátul, és ott hagyta idegesébe ezt, és ez a szépen billegett. Aztán ilyet mi is építettünk, egy ilyen szegvét a tanszéken. Mi tartjuk a világcsúcsot azzal, hogy egyetlen gyorsulás érzékelővel működik ez a szegvé, és itt szépen billeg jobbra-balra, és ezt a billegést egyébként, hát mi is csak így csináljuk, főleg akkor, hogyha nagy az időkésésünk. Tehát elalvás előtt nagyon megnövekszik az időkésésünk, és akkor nekünk is hát ilyen bizonytalanná válik ez. Pláne csukott szemmel, csak az egyensúlyi szervünkre hallgatva. És aztán lehet, hogy kombinálódik a kettő. Na most itt van gördeszkázás, ugye itt lehet simi is, amit az elején mutattam, és még az egyensúlyozás ott van, hiszen egyensúlyozás közben kormányozzuk a gördeszkát, hiszen a billegésünkkel tudjuk kormányozni, hogy a kerék az jobbra vagy balra megy, és bizony itt lejtőn lefelé ez a portugál hallgató, ez hát egy idő után elveszti a kontrollt, és nem tudja tovább stabilizálni ezt a dolgot. Még egy autó is majdnem elütötte, és aztán jobbnak ítélte meg, hogyha kiszáll ebből a dologból. Egyébként hoztam én be magammal egy ilyet, egy ilyen kisebbet, egy ilyen játékosabbat, ami szintén egyetlen gyorsulás érzékelővel működik, majd utólag esetleg ide lehet jönni, ezt most egy kicsit esetleg bekapcsolom, és akkor aki közelebb ül, az látja is, ugye egy világít a gyorsulás érzékelővel, ez szépen megtartja magát, és hát lehet lögdösni jobbra-balra, és sétál szépen utána, és tudja stabilizálni magát. Jó, hát a messzebb ülők ezt most nyilván nem látják jól, de majd esetleg utána ide lehet jönni. Meg van még itt egy másik ilyen dekopír fűrész és egyensúlyozom, és azt is meg lehet nézni. De akkor most már jussunk el végre a végső ponton, most már mindent értünk, minden fizikai érzékünk kialakult az időkésésekkel és a rezgésekkel kapcsolatban. Most akkor hogy tudjuk megérteni ezeket az olyan forgalmi dugókat, amikor nem baleset okozza a forgalmi dugót, hanem csak úgy lelassul a forgalom, megállunk, aztán elindulunk, és nem értjük, hogy tulajdonképpen mi is volt a probléma. Hát ezzel jó régen kezdtünk el foglalkozni egy Orosz Gábor nevű hallgatómmal, és az volt a fixa ideám, hogy már pedig ebben ennek a késésnek, amíg megnyomjuk a fékpedált, látjuk a féklámpát, ez a fél uszka egy másodperces késésnek kulcs szerepe kell, hogy legyen, csak borzasztó bonyolultak voltak az egyenletek, úgyhogy először úgy próbáltuk egyszerűsíteni, hogy hát tételezzük fel, hogy elkészült a gyűrű Budapest körül, és egy ilyen autópályán gyűrűmenjünk, és tényleg csak két autó van. Két autóval elég nehéz forgalmi dugót csinálni, de azért nekünk sikerült. Tehát, hogyha elég nagy sebesség megyünk, akkor rászad az egyik a másik nyakára, aztán ez rászad annak a nyakára. Szóval azért előfordulhat ez. Körülbelül egy évbe tellett, amíg átszámoltuk ezt három autóra, akkor ez körülbelül a mesterdiplomája volt Orosz Gábornak, és hát akkor ment el a Bristol Egyetemre, most éppen a University of Michiganen folytatta ugyanezt a kutatást, az úgymond fantom forgalmi dugókat, és hogy ezeknek a kezelését, és mit lehet ezekre ajánlani. Na most, hogyha közben a versenytársaink, csak erről is beszélek, japán, meg német, meg egyéb kutatók is rengeteget foglalkoztak ezzel, de senkinek nem jutott eszébe, mindenki azt mondta, hogy ó, hát ez a kis picike kis időkés, ennek nincs igazából jelentősége, hát itt nagy léptékben vannak, itt órák hosszat játszolnak ezek a dugók, meg mik, hát ennek nincsen jelentősége. Így viszont talán csak olyan eredményeket kaptak, hogy hát gyakorlatilag ilyen csak ilyen lehetetlen nagy sebességeknél fordulhatnának elő ezek a fantom forgalmi dugók. Na most mi szépen összeraktunk egy olyan modellt, ami aztán most már tetszőleges számú autóra, mondjuk mi adjunk itt most a kettes autó, V2 a sebességünk, X2 a pozíciónk, ez itt a követési távolságunk az előző autótól, ami ugye akkor az X3 és az X2 a különbsége. Mi szeretnénk menni valamilyen V0 sebességgel, ez a mi kitűzött sebességünk, mondjuk a 130 km/h az autópályával szeretnénk haladni, de ha látunk magunk előtt valakit, aki esetleg lassan megy, akkor azért kicsit lassítunk. És hogy mennyire lassítunk, az tényleg függ a féktávolságtól. Lesz, hogy olyan közel érünk hozzá, hogy azt mondjuk, hogy inkább most már álljunk meg. Tehát nem fogunk itt tenni, tudom én, egy méteres követési távolságon belül itt 0,5 km/h sebességekkel cicózni, hanem akkor ott inkább egyszerűen megállunk és várunk egy kicsit, hogy mégis mi lesz. És hát a kettő között valamilyen kapcsolatot írunk le ezzel a függvénnyel. Azt, hogy ennek milyen a meredekségben belejátszik ez a relaxációs idő, ez fejezi ki azt, hogy valaki mostan egy agresszív vezető, vagy tutyimutyi vezető, de egy olyan paraméter, de minket leginkább ez a reakcióidő, ez a késés érdekelt az egészben, hogy érzékeljük mi ezt a távolságot az előző autótól, de nem annak megfelelően, hanem annak egy kicsit késleltetett értékével, néhány tized másodperccel, pontosabban akár egy másodperces késéssel is kezdünk el fékezni ennek megfelelően. Na, hogyha ennek megfelelően végig számoljuk az egészet, ami egy halatlan, bonyolult és nagyon hosszú számítás, és mondom, megint azt lehet mondani, hogy ez most élvonalbeli kutatás közé tartozik, akkor egy ilyen, hát egyfajta ilyen térképet vagy diagramot kapunk, ahol itt a követési távolságot, itt pedig a sebesség amplitúdot látjuk. Ugye a sebesség amplitúdó, csak arra szerint figyelmeztetni, ez annyit jelent, hogy ha itt nulla a sebesség amplitúdó, akkor állandó sebességgel haladunk, az oszcillációra utal a sebesség amplitúdó, tehát amikor itt nullát látunk, azt jelenti, hogy tudunk szép állandó sebességgel szaladni, akkor van a baj, amikor elkezdünk remegni és lüktetni kezd a forgalom. Jó? Na most van itt olyan tartomány, ahol szépen ez a követés távolság, mint a zöld tartomány, a stabilat jelentik, tehát itt szépen stabil lesz a dolog, itt valaki ráfékez, itt a piros féklámpákat látjuk, gyorsító lámpák még nincsenek az autókon, de úgy rárajzoltunk ilyen zöldeket, hogy amikor gyorsít az autó, akkor azt is lehessen látni, és a forgalmi dugó szépen ki fog oldódni, de nem kapott túl nagy zavarást, hanem a piros vonalon belül vagyunk, ez olyan, mintha a szalmakalapnak a belsejében lennénk, tehát csak egy kicsit löktük volna meg a rendszert, és egy idő után szépen visszaáll ez az állandó sebességű forgalom. Tehát valaki fékezett egyet, de megúsztuk a dolgot. Mi van akkor, hogyha nagyobb zavarást adunk a rendszernek, és ezen a piros vonalon kívülre kerül. Ez annyit jelent, ha itt valaki átszaladna, vagy egy kamion előzni akar, és csak egy indexlámpát kitett, és megijedtünk tőle, és valaki fékez egy nagyot, mondjuk 130-ról 100-ra, vagy 100 alára kell viszonylag gyorsan lassítani. Egyébként körülbelül itt van a fizikailag értelmes paraméter tartományokban a határ. Ha 100 km/h alá kell itt valakinek fékezni egy nagyot, akkor a mögötte levőnek már 98-ra kell, azután mögöttek 96-ra, és így tovább. Egyre nagyobbakat kell fékezniük, és a végén eljutunk oda, hogy abban olyan kicsi távolságunk, hogy meg kell állniuk, és kialakul egy angol úgy mondják, hogy stop and go traffic jam, tehát egy ilyen megállok, elindulok forgalmi dugó, amiből nincs visszaút. Kikerültünk a kalapnak a karimájába, és nincs senki, aki minket visszatehetne az állandó sebességű forgalomba. Pedig mehetnénk úgy is. És az egészet végül is nem okozta semmi más, csak egy hirtelen fékezés. Néha meglepő, de a trafipaxok környékén van ilyen, tehát a rendőrség sebességet mér, azt figyelték meg, hogy kilométerekkel azelőtt a hely előtt forgalmi dugók alakulnak ki. Ez azért van, mert amikor valaki meglátja a rendőrautót, ilyetében fékez egy nagyot. A mögötte levőnek még nagyobbat kell fékezni, aztán még nagyobbat, de nem is veszi észre, hogy kilométerekkel hátrébb, ez már odáig fajul, hogy meg kell állni, aztán a dugó szép lassan sétál visszafelé a rendszerbe, aztán eljut a város határig, ugye, amikor az ember hétvégén akar lemenni a Balatonra, akkor azt látja, hogy mindig ott a város határon csücsül egy ilyen forgalmi dugó, mert az ember lelassít, aztán megáll, és aztán elindul, és mehet szépen tovább. Na, a japánok ezután ezt meg is csinálták, ugye nekik van erre pénzük egy ilyen kísérletre, rárakták szépen egy körgyűrűre 22 autót, megmondták nekik, fegyelmezett ország, tessék 30 km/h menni körbe karikába. És hát egy idő után itt is fölbomlik a rend, bármennyire is rendszerető ország, ezen a részen lehet látni, hogy kezd kialakulni egy forgalmi dugó, majd néha meggyorsítják a videó felvételt, és lehet látni, hogy ez a forgalmi dugó itt szépen vándorol visszafelé, és a forgalom haladása ellentétes irányba egy ilyen 15-20 km/h sebességgel vándorol végig. Tehát tulajdonképpen igenis ezek a késések voltak a kulcsai annak, hogy megmagyarázzuk, hogy miért alakulnak ki ezek a forgalmi dugók, és ebből aztán rengeteg minden következett, ez mondjuk az utóbbi 5 évnek az eredménye. Hát mire jó mindez? Az első, amit megtanultunk, hogy hát semmiképpen ne növeljük a reflexin késését, az időkéséseket, ne növeljük a rendszerekben, mert ez rezgésekhez és problémákhoz vezethet, sőt, igyekezzünk csökkenteni azokat. Mindenki a szélsőséges esete az, amikor elalszunk, hát akkor olyan nagy lesz időkésés, hogy akkor veszük észre, hogy meg kellett nyomni a féket, mikor már nem vagyunk az árokban. Tehát ez mondjuk egy nagyon rossz eset, de nyilvánvaló, hogy nem szabad alkoholt inni. Ez megint egy furcsa kérdés, hogy egyes országban megengednek egy kis alkoholfogyasztást, ez megint kulturális probléma és a különböző helyeken, hogy mennyire tartják a szabályokat és mennyire nem. Magyarországon el kell ismerni, hogy nagyon hatékony volt ez a zéró tolerancia, hogy semmit nem szabad inni. Nem tudjuk megmagyarázni egyelőre, hogy hát egy nagyon picit tömpen lenne szabad, mert az az érzékeinek az élességét javítja. Tehát ez tényleg igaz, amit ugye a vadászok meg a célövők mondak, ez a, hogy egy pici alkohollal ugye az ember élesebben lát, és az ember szemnek úgymond jobb lesz a fölbontása. Tehát valamit javít az alkohol, de csak nagyon picit szabad, mert ha viszont egy kicsit is többet iszunk már, akkor viszont tényleg elkezd nagyon negatív hatás annak, hogy lassulnak a reflexeink, és hát erre ugye a részegember billegésénél már láttunk jó példákat. Betiltották a telefonálást is. Ez is jogos, és a legtöbb országban így van, kihangosítókat kell használni, mert ez is bizonyított tény, hogy ha az ember babrál a telefonjával, meg a fülénél tartja, akkor ettől lassulnak a reflexei, és még ha nem is okoz balesetet, okozója lehet például annak, hogy a forgalom lassul, dugókat vált ki egy-egy hirtelenebb fékezéssel. Hát arra nincsenek rendőrségi szabályok, aztán, hogy nem szabad olvasni közben, tehát lehet látni, hogy segít térképet, meg újságot tesznek maguk elé a kormánykerékre, nyilván ezt se kéne csinálni. De hát azt se lehet ellenőrizni, hogy valaki éppen szerelmes, vagy álmodozik, vagy nem tudom, és ettől elkalandozik a gondolata, és emiatt vezet lassabban, de tulajdonképpen ezek mind rosszak. Igazából igenis figyelnünk kell, és ébre kell tartani a figyelmünket. Most erről nem beszéltem, csak nagyon röviden említettem azt a bizonyos relaxációs idő kérdését. Nem szabad se túl agresszíven, se túl úgymond tutyimutyim vezetni, mind a kettő rossz. Tehát rendben van a fiatalok, maguk is, amikor majd fognak vezetni, a fiatalok még nagyon jók a reflexeik, ott tudnak lógni a másik kocsi nyakán, ő meg fog tudni állni, és tényleg meg tud állni, mert jók a reflexe, és egész rövid követési távolságokkal is végül is nem okoz balesetet, de a nagy fékezéseivel a mögötte jövőket viszont nagyon megzavarja, és a mögötte levők viszont vannak idősebb emberek is, viszont máshogy kell fékezniük, más követési távolságokat tartanak, és kiválthatnak maguk mögött. Még ha nem is okoznak balesetet, akkor is kiválthatnak forgalmi dugót. Mint egyébként az sem tesz jót a forgalomnak, hogyha valaki nagyon lassan reagál, és nagyon enyhén avatkozik be. Aztán persze jönnek ugye a számítógépek. Hát már itt sok példát említettem, hogy egyre több funkciót vesz ki a kezünkből a mikroprocesszor. Egy ilyen nagy áttörés volt ugye az ABS-ek, tehát ezek az automatikus fékező rendszerek. Ezek nagyon régóta rendelkezésre állnak, a vadászrepülőgépeken 50-es, 60-as évek óta használják. Egyes ugye ilyen drága amerikai autókon már 60-as, 70-es években is eladták őket, még akkor is, amikor nem mikroprocesszorok, hanem teljesen mechanikus szabályozással működtek, de ennek ellenére a közvélekedés arról az volt, hogy már pedig, ha én nyomom a féket, azt én akarom nyomni. Nekem azt nem mondja meg más, hogy mennyire kell azt a féket nyomni, pláne ne egy számítógép. És ez lehet, hogy generációváltás kérdése is volt, mire a 90-es években úgy elkezdtek az emberek ebben megbízni, és kiadták a kezükből ezt a jogot, és elismerték, hogy hát igen, amikor vészhelyzet van, és én már nem tudok más csinálni, csak amennyire bírom, megnyomom a féket, akkor innentől kezdve átadom a szabályozást egy mikroprocesszornak, és döntse elő, hogy mi az az optimális fékerő, amivel esetleg még van esélyem megállni. Na most ezek a rendszerek meg fognak jelenni majd az egymást követő, tehát a követés távolság figyelő tempomatoknál is. Már ma is nagyon sok modern autón van, ugye be lehet állítani, milyen sebességgel menjen, és ezt nagyon szépen tartja. Ez jó hatása van a fogyasztásra is, mert amikor az ember a lábával nyomja a gázpedált, akkor hol gyorsabban megy, hol lassabban megy, nem tudom pontosan tartani ezt a 130 km/h. A számítógép ezt ugye a sokkal kisebb késése miatt nagyon precízen tudja tartani, de ennek vannak olyan verziói is, hogy már nézi az előző autóhoz képest a követési távolságot. Akkor itt olyan lehetőségek nyílnak ki egyből, hogy hú, hát akkor ugye a kamionok felállhatnának egy sorba, ugye mivel a mikroprocesszornak olyan kicsi úgymond a reflex késésük, akkor be lehetne állni, hogy hát nem 100 méterekre követik egymást, hanem csak 2-3 méterre vannak egymás mögött. Mennyi üzemanyagot fogunk megspórolni, mert a légellenállás kisebb lesz, és akkor ilyen vastag szerelvényszerűen összeállhatnak. Ezek a rendszerek kísérleteznek, és ugyanúgy megjelennek rajtuk ezek a problémák, mint amik a normál emberi szabályozások esetén, csak nagyobb frekvenciával, a kisebb követés távolságok mellett, és természetesen a mikroprocesszoroknak a reagálási sebességének megfelelően. És megint, ahogy mondom, egyre több számítást zsúfolunk bele ezekbe a mikroprocesszorokba, tehát hiába lesznek azok egyre gyorsabbak, mindig el is használjuk őket gyorsan, mert rengeteg mérnöki számítást kell csinálnunk. Na hát ez egy külön történet, de ez a következő generáció gondja lesz, hogy ezeket hogyan oldja meg, és milyen irányba fog fejlődni a világ. Forgalomszervezési kérdések már említettem ugye itt az előbb a példaként, egész Európán végig söpört a kamionok előzési tilalma, tehát napközben, forgalmas időkben nem engedik a kamionokat előzni. Ugye őnekik 100 vagy 90 meg 100 km/h sebességkorlátaik vannak, amikor kimegy egy kamion előzni egy másikat, borzasztó sokáig ment mellette, nagyon lassan, a mögötte levő előzési sávba jövő autók nagyokat fékeztek, és ezeknek a következményeként nagyon sok helyen alakultak ki dugók, még akkor is, hogyha egyébként balesetet nem okoztak. Én tudom, hogy ennek a teherautósorok, meg ezek a vállalatok nem örülnek most, hogy nem előzhetnek, de összességében a forgalom biztonságára és gyorsaságára ez mindenképpen jó hatással van. Körgyűrűkön sok helyen, London körül is sebességkorlátozásokat írtak elő, ami megint jó hatással volt a forgalmi dugók kialakulásának elkerülésére. Egyébként a körgyűrűkön ez nagyon gyakori, és minden nagyváros körül rendszeresek ezek a visszafelé vándorló forgalmi dugók. Helikopterről nagyon sokat figyelték és filmezték őket, és próbálták magyarázni, mitől van. Rengeteg a becsatlakozás, ugye a körgyűrűk azok szinte néhány kilométerenként jön az újabb sugárút kifelé, befelé a városba, és a becsatlakozásoknál a besorolni kívánó autók, ahogy betülekednek ugye a sávba, a mögöttük levőket fékezésre kényszerítik, mert hát újra ki kell nyitni a megfelelő követési távolságokat, és ezeknél a becsatlakozásnál visszafelé néhány kilométerre hátrébb kialakulhat ez a megállásig fajló forgalmi dugó. De ugyanígy az autópályák tervezésénél a beláthatóságot figyelembe kell venni, és így tovább, hogy minél kevésbé kényszerítsük az autósokat hirtelen fékezésre. Van itt, de most már elment az idő, egy videóm egy houstoni tévéhíradóból, ahol ez szintén látszik, hogy az autópályák áttervezésnél hogyan vették figyelembe ezeket a pici időkéséseket is, és ezeket be kell tenni a modellbe, csak akkor lesz helyes. Búcsúzóul megint csak egy hollywoodi filmet mutatok, ugye a Mission Impossible 3-asból, ahol Tom Cruise éppen arról beszél egy partin, hogy a közlekedési minisztériumban dolgozik, és hát közlekedési sémákkal foglalkozik. Itt írja éppen, hogy hát mondja, hogy lassítunk egy kicsit, és akkor ennek egy hullámhatása következménye, és mondja is, mert a forgalom nem felejt, még utal is rá, hogy ebben egy ilyen memória van ebben a rendszerben. Hát nem lehet mondani, hogy ennek a kollégának ez a dolog olyan túlságosan tetszen, és nincs valami nagy véleménnyel, gondolom, a mérnökökről, de a hölgyek azok jobb véleménnyel vannak róla, mert szívesen hozzámennének feleségül. Hát köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna az előadás. Jó utat mindenkinek hazafelé, és hogyha kérdés van, akkor itt vagyok, állok rendelkezésre, sőt lehet is ezekkel a dolgokkal játszani egy kicsit. Köszönöm szépen a figyelmet. lehet, hogy többen megijedtek a mikrofontól, nem? Az szokatlan még mikrofonba beszélni, de azért szívesen várom a kérdéseket. Kinek mi jutott eszébe? Nem kell kérdezni se csak, hogy mi jutott erről eszébe. Próbálták már megmérni a reflexeik késését? Voltak ezek is? Ismerik azt a játékot, amikor vesznek egy papírlapot, oda teszik a falhoz, és akkor az ujjukkal el kell kapni. Ugye az egyik ember tartja. Na, jöjjön ki valaki, jó? Egy bátor ember, jó? És megpróbáljuk eljátszani itt az oszlopnál. Nincsen senki? A bátor? Jó. Akkor megpróbáljuk ezt így itten, hogy ide teszem ezt a papírlapot, és megkérem, hogy jöjjön, de és próbálj meg az ujjával. Maga feladata lesz, hogy elkapja az ujjával, jó? Tehát, hogy, de most már nem szabad megérinteni, el fogom engedni, és meg kell próbálni elkapni az ujjával, jó? Hopp! Most az igazság az, hogy egy kicsit besegített az, hogy meg volt támasztva. Általában nem szokott sikerülni. Tegyük följebb, jó? És akkor megpróbáljuk itten. De sikerült, jó van. Na most ebből ugye, aki fizikát tanul, az szépen ki tudja számolni, ugye, hogy mennyit zuhant, és hol kapta el, és ebből a távolságból vissza lehet számolni azt, hogy milyen volt a reflex, hogy meglátta, hogy én elengedem, nem tudta abban a pillanatban, de abból a távolságból vissza lehet számolni, és hát ez tényleg egyébként tized másodperces nagyságrend, azt mondjuk körülbelül épp alap tetejének kellett, nagyon jók voltak a reflexei, úgyhogy. Úgyhogy ezzel például szépen le lehet mérni a reflex késést, anélkül, hogy óra, vagy netán század másodperces óra lett volna szükségünk, egyszerűen le kell mérni a távolságot a papíron, és tudni kell, hogy a G gyorsulás az ugye 9,81 méter per szekund nézet, és egész pontosan meg lehet határozni. Aki meg már tud egy kicsit programozni, az meg az óra időjelével meg tudja csinálni ezt a klaviatúrás kísérletet, hogy valami jel fölvillan véletlenszerűen a képernyőn, és próbálja meg megnyomni a klaviatúrát, és mérje le, hogy milyen késéssel nyomta meg, és aztán próbálja meg ugye ezt a lábával megcsinálni, és meg tudja nézni, hogy hát 4-5-szörös idő kell ahhoz, hogy az ember a lábával megnyomjon valamit, annyival több ideig tart, amíg az ingerület végigér. Rúd egyensúlyozás hogy megy? Próbálták már? Az ujjukon vonalzót? Mert akkor most hazamennek, és akkor mindenki kipróbálja.